Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön Istenünktől, aki teremtett, fenntart és kézben tart mindeneket. Amen. Szeretett gyülekezet, Isten igéjét olvasom, amely megszólít bennünket ezen a vasárnapon, ahogy az írva található a napi igeként elénk adott új szövetségi ige szakaszban. Márk evangéliuma 12. részében az első 12 verset olvasom, erre hosszabb igére helyünkön maradva hallgassunk figyelemmel. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott és őrtornyot épített, azután bérbeadta munkásoknak, és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. De azok megfogták a szolgát, megverték, és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbeverték, és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték. Azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Egy valakije volt még, a szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt, fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és milyen lesz az örökség. Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön és elveszíti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írást sem olvastátok? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól. Rájöttek ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért ott hagyták őt, és elmentek. Kedves testvérek, így kezdődött ez a ma felolvasott ige szakasz. Ekkor Jézus példázatokban kezdte tanítani őket. Jézus gyakran beszél példázatokban az őt hallgatóknak a valóságról. Arról a valóságról, amit mi emberek nagyon nem látunk. Csak egy szűk szeletét látjuk a teljes valóságnak, azt, amit a szemünkkel látunk, az érzékszerveinkkel felfoghatunk, amiről közvetlen tapasztalataink vannak. Talán úgy éljük az életünket, hogy azt gondoljuk, hogy ennyi az egész. Hogy e világi keretekben gondolkodunk, hogy ott van a tanulás, a munka, a család, szórakozás, pihenés, ahogy mindenki csinálja, ahogy az ősöktől átvettük. És néha az emberbe fölbukkan egy halvány emlék talán, hogy kell lennie valakinek, kell lennie valami többnek ennél. Valakinek, aki értelmet ad ennek az egésznek. De alapvetően nagyon sokszor csak a valóság egy nagyon pici részét komolyan véve éljük az életünket, és bizony mi hívő emberek is sokszor úgy élünk, hogy úgy teszünk, mintha nem lenne az Isten valósága. Annyira vakok tudunk lenni, olyan homályosan látunk a lelki szemünkkel. És néha egy-egy példázat olyan, mintha egy fénysugárral bevilágítana a mi lelki sötétségünkbe. A szívünkben. Jézus így mond egy példázatot az őt hallgatóknak, az akkori őt körülvevő embereknek. Egy teljesen megszokott helyzetet mond el, az akkoriak számára egy ismerős helyzetet, egy ókori szőlőskert képe van előttünk, egy ember, aki szőlőt ültet, körbeveszi kerítéssel, hogy a vadak ne rágják le a szőlőhajtást, ne egyék meg a szőlőt, tornyot épít, ami a csősznek lehetőséget ad, hogy belássa az egészet, hogy az emberek se dézsmálják a szőlőt. Borsajtót vágat, így mondja Jézus, ma azt mondanánk, présházat épít, ahol a szőlő termését ki lehet préselni. Voltak éppen mindent megtesz, ami kell ahhoz, hogy teremjen ez a szőlő. És aztán ezt kiadja haszonbérletbe munkásoknak. Egy olyan bérleti szerződést köt, amiben nem pénzt kell fizetni azért, hogy bérlik a szőlőt, hanem ők dolgoznak a gazda földjén, és a termés egy részét elrakják, egy más részét pedig odaadják a gazdának. Egy teljesen megszokott, egy teljesen normális helyzet ez akkor, ahogy az is teljesen megszokott és normális volt, hogy a gazda sokszor hosszú távra adta ki a szőlőt, évekre, néha egy egész életre is bérletbe adta a szőlejét. Messzire távozott. Ezt is olvassuk a példázatban. Ezért nem tudja ő maga beszedni a bérleti díjat, azért abban a világban néhány száz kilométer is óriási távolság lehetett. Azt nagyon nehéz volt leküzdeni. Hát a küldötteit küldi, amikor jön a bér befizetésének az ideje, szeretné beszedni a termés őt megillető részét. És akkor jön a furcsa fordulat, azért ez abban a világban egy kicsit furcsa volt, ma már lehet, hogy nem furcsálnánk ennyire, hogy a szőlőmunkások nem adják meg azt, amiben megegyeztek. Nem adják meg a termés gazdát megillető részét. És Jézus nem mondja el, hogy miért. Több dolgot képzelhetünk el. Talán felélték előre, és most aztán kapkodnak, hogy jaj, nincs mit adni. Talán gondatlanul gazdálkodtak, és végül is nem termett jól a szőlő, és nem tudják megadni. Vagy eldöntötték azt, hogy nem fizetnek, és saját maguknak gyűjtik csak a termést. Lényeg az, hogy üres kézzel küldik el a szolgákat. És akkor kérdezhetnénk, de hát rendben van, hogy üres kézzel küldik el a szolgákat, de miért verik meg őket? Miért alázzák meg őket? Ez egyértelműen már több annál, mint hogy nem tudunk fizetni. Ez az Úrnak szóló egyértelmű üzenet, amikor az ember azt mondja, hogy itt nincs bocsánatkérés, itt nincs magyarázkodás, hanem kifejezem azt egyértelműen, hogy jogtalannak tartom a követelést, nem akarok fizetni. Az a verés, amit a szolgák kapnak, meg hogy meggyilkolják a szolgákat, egyértelműen azt húzza alá, hogy a szőlőmunkások azt mondják, mi úgy látjuk, hogy a miénk a szőlő. Vajon elfelejtették, hogy kié a szőlő? Vajon azt gondolták, hogy úgysem jön haza a gazda olyan messziről, és majd legyint csak erre az egészre? Hogyan képzelheti a gazda, hogy adunk, hiszen mi dolgoztunk érte? De vajon elfelejtették, hogy kinek a földjén, kinek a szerszámaival, kinek a jóvoltából tudnak termelni? És akkor a gazda elküldi a szeretett fiát. Azt gondolja, hogy majd így látják a szőlőmunkások, hogy komolyan gondolom, és máshogy fognak ők is hozzáállni. A szolgát lehet semmibe venni, a küldöttet meg lehet verni, de hát azért a fiú abban a korban teljes jogú képviselője volt az apjának, és egyben a legnagyobb értéke is, hiszen ő veszi majd át a család irányítását. Úgy gondolta a gazda, hogy hát a szolga csak szolga, de a fiút azért az csak megbecsülik. Olyan, mintha maga a gazda jönne, majd komolyan veszik. A munkások pedig úgy látják, ahogy jön a fiú, hogy zárjuk le egyszer és mindenkorra ezt az ügyet. Milyenk lesz az örökség, ha megöljük a fiút? Egyértelmű és félreérthetetlen üzenetet adnak ezzel megint a gazdának. A végsőkig úgy látjuk, hogy a miénk ez a szőlőskert. Képzeljük el ezt a történetet. Jézus azért mond példázatokat, hogy jobban el tudjuk képzelni a helyzeteket. És hogy amit talán lelkileg nem annyira érzünk, azt egy ilyen szituációban nagyon világosan érezzük, hogy ez felháborító, ami itt történik. Hogy érthetetlen, hogy ez teljesen irreális hozzáállás. Hát mit képzelnek ezek a munkások? Mire számítanak ezek? Hogy gondolják ezt az egészet? Olyan, mintha teljesen elfeledkeznének a valóságról. Mint hogyha arról a részéről megfeledkeztek volna a valóságnak, hogy van gazda, hogy övé a föld. Mintha minden az övék lenne. Pedig nem. Jézus ott és akkor, ez kiderül az igéből, népe vezetőinek mondja ezt a példázatot. Ha olvassuk az evangéliumot, akkor látjuk, hogy ez a példázat már a nagy héten hangzik el, miután Jézus bevonult Jeruzsálembe, néhány nappal a keresztre feszítés előtt. Így mondja el népe vezetőinek, hogy Izrael népe, Isten szőlőskertje. hogy ő ezt a szőlőskertet rábízta a vezetőkre, hogy úgy gondozzák, hogy neki kedves gyümölcsöt teremjen. A nép élete teremjen gyümölcsöt. Hogy a vezetőknek el kell számolniuk a gazdával erről a megbízatásról. És hogy láthatják úgy az életüket, hogy micsoda ajándékot kaptunk mi az Istentől, a gazdától, hiszen haszonbérleti szerződést kötött velünk. Nem rabszolgatartóként azt mondta, hogy mindent fizessetek be nekem, hanem haszonbérleti szerződésben van. Vagyis a termés egy része lehet a miénk, megélhetünk belőle. Na de az egészet, azt mégsem lehet zsebre tenni. Nem az ő megélhetésük a cél. Nem az a cél, hogy ők a hatalmukat gyakorolják és jól érezzék magukat, hanem az, hogy a nép megismerje az Istent. És azt, hogy hogyan kell az Isten akarata szerint élni. És hogy így éljen áldott és boldog életet. A történelem során jönnek Isten küldöttei, ezre is visszatekint Jézus ebben a példázatban. Isten küldi a prófétákat, az Ószövetségben olvassuk, sorba jönnek és azt mondják, el kell számolni a gazdával, Isten gyümölcsöt keres. Jaj, a hűtlen vezetőknek, akik csak maguknak élnek. És Jézus elmondja ebben a példázatban, hogy mit tettek a történelem során ezekkel a küldöttekkel a népvezetői. Egyeseket börtönbe zártak, üldöztek, megvertek, meg is öltek. Konkrétan tudunk prófétai sorsokat, hogy mi mindent kellett kiállniuk azoknak az embereknek, akik csak az Isten jogos üzenetét vitték, mondjuk egy istentelen királynak Izraelben, vagy a népvezetőinek. És aztán Jézus magáról beszél. Azt mondja, hogy most itt a fiú. A gazda a proféták után elküldte a fiát, mint az atya teljes jogú képviselőjét. És a fiú ott áll szemben a szőlőmunkásokkal, a nép vezetőivel, és elmondja nekik, hogy nem szabad saját zsebre dolgoznatok. A gazda megbízatása arról szólt, hogy jól teremjen a szőlő az ő dicsőségére. Hogy a nép élete arról beszéljen, hogy az Isten áldása alatt élnek. Ti saját zsebre dolgoztok. És ez a fiú, Jézus, ezt elmondja szavakban, elmondja tettekben. Éppen néhány sorral korábban olvastunk arról, hogy megtisztítja a templomot, aminek az udvarában ott pénzváltók asztalai, meg galambárusok, meg egy nagy vallásos üzleti üzem működik. És akkor Jézus fölborogatja ezeket az asztalokat, és elmondja, hogy hát itt nem ez a cél, hanem az a cél, hogy itt imádkozhassanak az emberek. Hát lehet így az Istennel találkozni ebben az üzleti zajban. A gazda gyümölcsöt keres. És akkor a szőlőmunkások elkezdenek a fiúval vitatkozni. Itt olvashattuk a napi igéket, ha olvastuk ezt a vitát, és majd még olvashatjuk tovább is. Voltak épp egy hatalmi vitát folytatnak vele. Milyen hatalommal teszed te ezeket? Ugye itt közvetlenül a példázat előtt ezt kérdezik meg tőle. Ki hatalmazott föl téged erre? Milyen jogon? Hát mi vagyunk a vezetők. Milyen jogon szólsz te bele az ügyünkbe? Mintha azt kérdeznék, hogy kié a szőlő? És azt válaszolnák rá, hogy a miénk a szőlő. Te ne beszélj itt bele, hogy mi mit csinálunk. És itt még csak vitatkoznak vele, de néhány napon belül megölik őt. És olyan világosan írja le ez a példázat Jézus halálát. Azt mondja, megölik és kidobják a szőlőn kívülre, temetetlenül hagyva, vagyis Jézus már előre leírja azt a megátkozott halált, amivel neki meg kell halnia. Amikor olvassuk az ő szenvedését, halálát, akkor olvassuk azt, hogy ha Isten nem küldött volna el erre egy embert, Arimátiai Józsefet, aki a lelkén viselte ezt a dolgot, hogy Jézus normálisan temessék el, akkor tömeg sírba került volna a teste. Kidobták, mint egy átkozottat, az egyszülött fiút. És azt is olvassuk ebben az igében, hogy a vezetők értenek a példázatok nyelvén. És nagyon világosan látják azt, amit Jézus mondani akar, és nagyon világosan megértik azt, hogy ez róluk szól. Ez őket érinti. És most hadd kérdezzük meg magunktól az ige fényében, hogy vajon mi értjük-e így a példázatnak ezt a nyelvét. Mert hát nyilván kényelmes lenne egy szép nyári vasárnap délelőtt Izrael hajdani vezetőire ráhúzni a vizes lepedőt, lehet, hogy politikailag még tetszetős is lenne, csak hogy a példázat nem ezért szól. Nem ezért olvastuk 2013-ban, és nem ezért szól egy református istentiszteleten, hanem azért, hogy számunkra is a valóságról beszéljen, a mi életünk teljes valóságáról, amit vagy teljesen, vagy gyakran részben elfelejtünk, és nem veszük komolyan, nem látjuk. Mert mennyire irreális az, amikor úgy éljük a mindennapjainkat, hogy bár talán sejtjük, hogy Isten van valahol, talán tudjuk is, mint egy távoli gazda, de az életünket, a mindennapi döntéseinket mégis úgy hozzuk meg, mintha a miénk lenne az egész, és csak magunkkal kellene elszámolnunk. Hányszor mondja az ember, hogy én nekem az a fontos, hogy nyugodt szívvel tudjak tükörbe nézni. Hát ez nagyon kevés még a valóság szerint, mert lehet, hogy én magammal nyugodt szívvel elszámolok arról, ami az enyém, és nyugodt szívvel tükörbe nézek, de hát nem irreális, hogy azt gondolom, hogy nincs gazdája az életemnek. Hogy azt mondom, hogy enyém az élet, meg én dolgozom meg azért, amin van, és elfelejtem azt, hogy kinek a földjén dolgozom, kinek az eszközeivel, kitől kaptam az életemet, ahogy itt a keresztelőben is hallottuk, kinek az ajándéka az, hogy egészséges vagyok, hogy meg tudom tenni azt, amit meg tudok, a kapcsolataim, a családom, ki az, aki nélkül levegőt se tudnék venni. Van gazdád, mondja ez a példázat nekünk is. És olyan nagy dolog, hogy azt is elmondja, hogy ez a gazda ráadásul nem rabszolgatartó. Nem azt mondja, hogy mindent tőlem kaptál, hát én mindent elveszek tőled, ami az életedben terem, hanem haszonbérbe adta a szőlőt. Azt mondja, te is ebből élhetsz, jól élhetsz, mennyi ajándékot adott, amit a saját szükségeinkre tudtunk és tudunk felhasználni, és mennyit adott azon felül is, mint amennyi közvetlenül szükséges. És az egészet néha próbáljuk zsebre tenni, úgy tenni, mintha miénk lenne. Ez akkor van, amikor úgy élünk, mintha mi lennénk a középpont az életünkben. Mintha minden rólunk szólna. Az indítékaink, az, ami alapján tesszük a dolgainkat, azok rólunk szólnak. Hogy az én célomat elérjem, az én sikerem meglegyen, az én megélhetésemet biztosítsam, az én kényelmem meglegyen, engem elismerjenek, engem szeressenek, értékeljenek. Amikor ezzel az indítékkal élünk, teszünk, akkor úgy teszünk, mintha miénk lenne az egész. Mintha elfelejtenénk a realitást a mindennapokban, hogy a gazdától kaptunk mindent, és hogy ő azt a célt adta az életünknek, hogy úgy éljünk, hogy az az ő dicsőségére legyen. Sokszor nem látjuk a valóságot, azt gondoljuk, távoli az Isten, távol a gazda. Sokszor úgy vagyunk, mint akik megszokták, hogy nincsenek közvetlen következmények. Hiszen tehetünk olyan dolgokat, amelyek nem tetszenek az Istennek, sokáig úgy, hogy talán más meg sem tudja, hogy nincs is következmény. És elhisszük, hogy a gazda távol van, és sose jön majd számon kérni. És hogy sokszor úgy élünk, mintha Isten valóban lábjegyzet lenne az életünkben, és nem ő lenne a fő. Hol jön az ütközés? Ott, amikor az Isten küldi a küldötteket. Jönnek a küldöttek hozzánk is, egy-egy ige, egy-egy baráti figyelmeztetés, testvéri szó, egy-egy esemény. Elmondják ezek a küldöttek, hogy nem lehet mindent helyben hagyni az életünkben. Mint az ószövetségi proféták, akik nem hajbókolnak egy király előtt csak azért, mert ő király, hanem megmondják az Isten üzenetét, amelyik helyre rakja a királyt is. Nem jól van ez így, tartozol az Istennek. És de nem szeretjük a küldöttek szavát. De sokszor van úgy bennünk, vagy talán mondjuk is ki azt, hogy az én életemben ne szóljon bele senki. Az magánügy, az az enyém. És mi talán nem dobjuk ki a küldötteket, ennél finomabb a mi kultúránk. de sokszor figyelmen kívül hagyjuk az üzenetet. Diszkréten, talán, hogy észre se lehessen venni. Esetleg azt mondjuk, hogy beszéljünk másról, az magánügy, amit most feszegetünk. Vagy esetleg egyszerűen nem megyünk olyan közösségbe, ahol kínos kérdések hangoznak el. Inkább távol maradunk. Istenről azt gondolunk, amit mi jónak látunk. Olyan sokszor mondjuk, hogy én a saját felfogásom szerinti Istenbe hiszek, aki olyan, amilyennek én szeretném, hogy legyen. Nekem nem mondja meg az egyház például, hogy milyen Istenbe higgyek. Eszembe jutott egy pillanat, amikor az én életemben is volt egy olyan, elmentünk egy közösségbe, és nagyon jól tudtam, hogy nincs a helyén az életem, és ott abban a közösségben, szinte az első pillanatban odalépett hozzám valaki, kis gyülekezetben, és megkérdezte, hogy hogy is állunk mi az Úr Jézussal való kapcsolattal. Hát mondtam valamit, aztán legközelebb nem mentünk oda, hanem mentünk olyan helyre, ahol ezt nem kérdezték meg. Mert hogy az ember sokszor így kerüli el a küldötteket. Nem pofoszkodunk, csak maradjunk távol egymástól. Vagy sokszor úgy teszünk, hogy látszatból engedelmeskedünk. Úgy teszünk, mintha az Isten akarata szerint rendeznénk az életünket, de továbbra is azt tesszük, amit mi akarunk, és egy lelki hasadás jön létre. És hát persze, ha valaki túl közel jön, akkor lehet, hogy harapunk, lehet, hogy ütünk is. Hagyjon minket békén, ne szóljon bele. A teljes valósághoz, a mi életünkkel kapcsolatban is hozzátartozik, hogy Isten elküldte a fiút. Nem valami távoli mennyből küldött angyali üzenetekkel szólított meg minket, hanem egészen közel jött, amikor Jézus emberként született meg erre a világra. Aki azért a fiú, ugye így mondja őt a Biblia, mert hogy teljes jogú képviselője az Istennek. Benne az Isten jött el erre a világra. És őt ölték meg Izrael vezetői. De hadd figyeljünk úgy az igére, hogy magunkat látjuk. Őt küldjük el, őt dobjuk ki, őt öljük meg mi is, amikor elfordulunk az Isten rajta keresztül adott világos üzenetétől, amikor továbbra is a magunk útját járjuk. Őt öljük meg azzal, hogy Isten akarata elleni dolgok vannak az életünkben. Minden bűnünket ő hordozta el a kereszten, minden bűnünk az ő vállára nehezedik. De van egy másik mód is Jézus megölésére. Képletesen. Isten világosan megmutatta magát Jézusban, mint aki életünk ura akar lenni. Mi pedig félretesszük ezt, mintha megölnénk, és egy másik képet teszünk a helyére. Mi szeretjük Jézust olyannak, amilyennek mi akarjuk látni. Oda teszünk egy képet, és azt mondjuk, igen, Jézus a nagy tanító, aki nagy bölcs dolgokat mondott, ő a gyógyító, ő szelíd és elnéző, nekünk mindent megengedő, akivel lehet egyezkedni, zsebre tehetjük mi az egész életünket, neki talán adunk néhány dolgot, egy-két jótékonykodást, egy-két adományt, aztán kicsit talán erős, de lássuk ezt a képet is, el lehet őt küldeni, mint egy koldust, tessék, itt van, nyugodj meg vele, és hagyj minket békén, és ezt elnézi. Csak hogy ez nem ő. Ez egy halott Jézus, ez egy hamis kép őróla. Az igazi Jézus, hogyha ő valóban valóság az életünkben, akkor nem hagyja annyiba. Akkor nem lehet így bánni vele. Akkor valóban megváltoztat. Akkor valóban megtisztítja a szívünket, mint annak idején a templomot. Akkor valóban néha talán kényelmetlen az ő igéjét olvasni, mert rámutat arra, hogy minek kell megváltoznia. És akkor valóban engedelmeskednünk kell neki. Arról szól a példázat vége, és ezzel szeretném befejezni, hogy Jézus végül is azt mondja a nép vezetőinek és nekünk is, hogy még lehet döntenünk. Még lehet. Kézenfekvő válasz lenne a kérdésre, mit tesz a szőlő ura? Elűzi a munkásokat, és másoknak adja a szőlőt. De Jézus ennél tovább megy. Azt mondja, ezt az írást sem olvastátok, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. és egy ószövetségi mondatot idéz, és megint önmagáról beszél. Azt mondja, hogy a fiú, akit az építők félredobtak, mint értéktelen követ, ez a fiú sarok köve lett egy új épületnek. Ő rajta épül fel az Isten országa. Szegeletkővé lett. Nem az lesz, hogy az eredeti vezetők hűtlenek voltak, és cseréljük le a vezető garnitúrát, legyen egy hatalomváltás, és menjen minden tovább, hanem egy egészen új épület épül az Isten országa. És Jézus ennek az alapköve. Azzal, hogy ő valóban meghalt a kereszten, az emberi gonoszság juttatta őt oda, de nem tragikus áldozatként halt meg, hanem ezért jött, hogy váltságul adja az életét a szőlőmunkásokért, akik őt megölték, akik nem tudnak és nem akarnak elszámolni a gazdának, értünk halt meg. Az történt, hogy a gazda őt büntette meg a mi bűnünkért, azért, hogy nekünk bocsánatot adhasson, hogy a szőlőmunkások bocsánatot kaphassanak, ő fizette ki a tartozást. És hogy lesz ő sarokkő? Úgy, hogy jön és azt mondja, hogy na akkor most így kezdjük újra. Vele lehet újat kezdeni. Az Isten uralma alatt. Ő a szegeletkő, akin felépül az Isten országa. Azt mondja Péter apostol az első levelében, ti magatok is, mint élő kövek, járuljatok Jézushoz, aki az alapkő, és épüljetek fel lelkiházzá. Meghív minket, hogy lássuk meg az életünk elveszettségét, és lássuk meg, hogy ő benne bocsánatot kaphatunk, és hogy az egészet újra kezdhetjük, hogy beépülhetünk az Isten országába, és lehetünk Isten szőlőmunkásai, akik most már igyekeznek az Isten dicsőségére élni. Azt is mondja az ige, hogy erre a sarokkőre rá lehet épülni, és meg is lehet ütközni rajta. Milyenk a döntés? Elfogadjuk azt, amit Jézus hozott, hogy új életünk legyen, vagy pedig megütközünk rajta. Adja Isten, hogy valóban ő benne lehessen milyenk is az Isten szeretete, bocsánata és országa. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy ma itt lehettünk a te házadban. Köszönjük neked, hogy a valóság nagyobb részét is komolyan vehetjük. Azt a valóságot, hogy most nem magunkban voltunk, hanem te is itt vagy velünk. Köszönjük, hogy ha nyitva lehetett a szívünk, a fülünk a te igédre, az a te csodád, hiszen te szólongattál bennünket gyarló emberi szavakon keresztül. Köszönjük neked, hogy annyi mindent kaptunk tőled, és köszönjük neked, hogy nem távolról üzengetsz nekünk, hanem az egyszülött fiúban, Jézusban eljöttél közel hozzánk. Köszönjük neked, hogy a mi életünk, boldogságunk, békességünk is abban van, hogy jól lássuk a helyzetünket te előtted. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor megfeledkezünk róla. Talán nem is gondolunk rá, hogy a tied az életünk, és hogy neked terved van velünk. És mi éljük a magunk tervét, a magunk indítékait, mint ezek a szőlőmunkások. Urunk, köszönjük, hogy te fölajánlod az újrakezdést. Te bűnbocsátó kezedet nyújtod Jézus Krisztusban. És meghívsz, hogy keressünk, hogy lássunk meg téged, hogy valóban változzon az életünk. Ne halott vallásunk legyen, hanem élő Istenünk. Áldunk téged ezért. Te látod, hogy az életünk mely területein a legnehezebb visszaadni neked az irányítást. Kérünk, segíts, adj világosságot. Ne engedd, hogy elfelejtsük azt, amire most rámutattál. Vezess bennünket, és áldj meg azokban a feladatainkban, abban a hivatásban, amiben állítottál minket. Munkánkban, családunkban, közösségeinkben, gyülekezetünkben. Áldj meg a gyülekezetünket is. Segíts, hogy ennek a gyülekezetnek az élete is arról beszélhessen, hogy hozzád, egy szerető Istenhez tartozunk. Urunk, imádkozunk a vezetőinkért, minden közösségi vezetőért, egyházunkban, népünkben. Urunk, segíts, hogy vezetőink is világosan láthassák, hogy te előtted tartoznak elszámolással, adj nekik erőt és bölcsességet a feladatuk szerinted való elvégzéséhez. Így áld meg egyházunkat, áld meg népünket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik különösen is nehéz, válságos helyzetben vannak. Eléd hozunk gyászolókat, betegeket, szűkölködőket. Istenünk, segíts, hogy a válságos helyzetek is hadd vihessék hozzád az ő szívüket. Urunk, áldj meg minket a nyár hátra levő részében. Vigyázz mindannyiunk életére. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Magunk csendjébe saját könyörgésünket vigyük Isten elé. Amen. Most pedig fennállva imádkozzunk együtt az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.